Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Gulyás Istvánnal.
Kezdünk! $366 millió, a vád szerint ennyit kapott zsebbe a Humvad ügy elsőrendű vádlottja.
Alapkő a helyén 2500 munkahelyet ér majd az új motorgyár Szentgotthárdon.
Egekben az élelmiszerárak, rossz év, rossz termés és spekuláció a háttérben.
Botrány a tárgyaláson, exkluzív interjú Bolíviából Tóásó előddel.
Tagadta a bíróságon Gál György a Humboldt per elsőrendű vádlottja, hogy az Erzsébet városi ingatlanok eladásakor vesztegetési pénzeket kapott.
A volt SZDSZ-es politikus azt mondta, soha nem akart és nem is okozott kárt a 7. kerületnek, a képviselőtestületi döntése pedig a lakók érdekében születtek.
Gál Györgyöt az ügyészség hűtlen kezeléssel, csalással, vesztegetéssel és hivatali visszaéléssel vádolja. A vádirat szerint 366 millió forint vesztegetési pénzt kapott az áron alul eladott önkormányzati ingatlanokért.
Birincsben is vezető szíjon érkezett a bírósági meghallgatásra Gál György, a Humvald ügy elsőrendű vádlottja. Néhány perccel később azonban a bíró kiküldte a teremből az operatőröket és fotósokat.
A járási törvény nem teszi lehetővé, hogy a vádlott kihallgatásával kapcsolatban bármi történjen.
A több mint 5 órás meghallgatás nem nyilvános részén Gál György volt, hogy össze-vissza beszélt. Az ingatlan eladásokkal kapcsolatos kérdésekre pedig többször is azt mondta, nem emlékszik a részletekre. Gál György 1998 óta volt az Erzsébetvárosi Önkormányzat gazdasági bizottságának elnöke. Az ügyészség azzal vádolja, hogy 2003 és 2009 között 17 értékes erzsébetvárosi ingatlan eladásakor pénzért segített, hogy a házakat alulértékeljék, és egy vállalkozó Gál György vegye meg azokat. A vádirat szerint a volt SZDSZ-es politikus minden eladott ingatlan után 20-30 millió forint kenőpénzt kapott.
A vételáról történt egyeztetés során Gál György közölte Nagy Györggyel, hogy mennyit kell a részére fizetnie azért, hogy az adott házat a Nagy György és üzlettársai érdekeltségére tartozó projektcégnek adja el az önkormányzat.
Nem kapott vesztegetési pénzeket.
Gál György ügyvédje azt mondta, Védence tagadja, hogy vesztegetési pénzeket kapott volna. A gazdasági bizottság elnökeként pedig az eladásra kínált ingatlanok értékbecslésébe nem volt beleszólása.
A gazdasági bizottságban a képviselők nem szakkérdésekkel foglalkoznak. Arra van egy-egy ilyen hivatal, amelyik elvégzi az adminisztrációt, elvégzi az értékbecslések szükséges okiratok beszerzését.
Az ügyészség szerint az áron aluli ingatlan eladásokról Humvald György volt 7. kerületi szocialista polgármester is tudott. Ő az ügy másodrendű vádlottja. A Magyar Nemzet úgy tudja, a moszkvai kereskedelmi kirendeltség eladásakor a Humvald György érdekeltségi körébe tartozó repülős cég első külföldre tartó utasai között volt Veres János akkori pénzügyminiszter, Székely Árpád volt moszkvai magyar nagykövet, és Erős János a Magyar Fejlesztési Bank volt vezérigazgatója. A gépet lefoglalták az ügyészek.
A miniszterelnök előtt van Balsai István miniszterelnöki megbízott jelentése a 2006-os őszi eseményekről. A dokumentum felveti nem csak a rendőri, de a politikai vezetők büntetőjogi felelősségét is. Közben a bíróságok megkezdték a felülvizsgálatot azokban a 2006-ban történt ügyekben, amelyekben az ítéletek csak rendőri tanúvallomásokon alapultak. Két esetben már érvénytelennek mondták ki az 5 évvel ezelőtti bírói döntést.
36 napot voltam börtönben.
Dékán Dániel 2006. szeptember 18-án hajnalban egy szórakozó helyről tartott hazafelé. Azt mondja, kordonokba ütközött, és ezért megkérdezte a rendőröket, hogyan juthat el lakására. 2,5 év börtönbüntetést kapott első fokon, másodfokon ezt 4 évre felfüggesztették. Az ítéletet 2 rendőr vallomására alapozták.
Azt állították, hogy én... Az egyik vagyok, hogy jobbkezes alsó dobással füstgránátot, a másik vagyok, hogy jobbkezes felső dobással követ dobtam a rendőrök felé. Mindeközben én nem dobtam semmit, és még balkezes is vagyok.
Már beadta a felülvizsgálati kérelmét.
Az elítélt az bármeddig és bármikor kérheti.
Csak a hivatalból indított vizsgálatoknak kell befejeződnie október 23-áig.
Garázdasági, a hivatalos személy elleni erőszak, illetőleg a rongálási cselekményekre vonatkozik, és természetesen abban az esetben nyilvánítható semmisé, ha kizárólag rendőri jelentés, illetőleg rendőri tanúvallomás alapján hozott a bíróság elmarasztaló döntést.
Eddig 3600 ügyet vizsgáltak a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Közülük 16-nál látnak lehetőséget a 2006-os ítélet érvénytelenítésére. Két esetben pedig már meg is született a bírói döntés. A felülvizsgálatoknál nem írnak ki új tárgyalást. Az ügyben egy új bíró dönt a már meglévő bizonyítékok alapján. Balsai István jelentése szerint a vizsgált időszakban a közterületen elfogott civilek elleni eljárások törvényes alapjai aggályosak voltak. A bíróságok akkor 147 embert úgy helyeztek előzetes letartóztatásba, hogy ebből másodfokon mindössze 3-at találtak jogosnak. A 150 oldalas dokumentum már a kormányfő előtt van.
Amint véget ér az alkotmányozási folyamat, akkor miniszterelnök úr át fogja tanulmányozni ezt a jelentést, és utána személyesen is fog konzultálni Balsai Istvánnal, és utána a szükséges jogi, politikai lépéseket pedig természetesen a kormány, illetve a miniszterelnöki megbízott meg fogja tenni.
A felelősök számon kérése Szijjártó Péter szerint már májusban megtörténhet.
Több mint 1400 rendvédelmi dolgozó, illetve ide jelentkező úgynevezett életvitel ellenőrzését végezte el eddig a január 1-e óta működő Nemzeti Védelmi Szolgálat. A vizsgálat 50 embernél tárt fel kockázatot, valamennyien újonnan jelentkezők voltak. Az ő felvételi kérelmüket elutasították. A titkos szolgálati eszközök használatára is felhatalmazott védelmi szolgálat korrupció gyanúja miatt 20 ügyben feljelentést tett az ügyészségen. A Nemzeti Védelmi Szolgálat több korrupciós élethelyzetet imitáló megbízhatósági vizsgálatot is végzett.
Az ügyészséggel szoros együttműködésben folyamatosan végezzük a vizsgálatokat, és mondhatom azt nagy örömmel, hogy eddig ezeken a vizsgálatokon még senki sem akadt fenn.
Az MSZP szerint a kormány megfélemlíti a demonstrációra készülő belügyi dolgozókat. Harangozó Tamás azt mondta, a pártja minden jogellenes intézkedést ki fog vizsgáltatni, és szükség szerint akár büntető feljelentést is tesz személyes jogokkal való, illetve szolgálati visszaélés miatt. Az MSZP a tudomásokra jutott megfélemlítése kiderítése érdekében telefonos és internetes jogszegély szolgálatot indít a belügyi állomány számára.
A kormány fél és kapkod. Szóval sajtóban megjelent hírek szerint minden eszközt bekívánnak vetni, hogy a szombati demonstráció sikerét megakadályozzák. Egyes hírek szerint a katasztrófavédelemnél és a tűzoltóknál listák készülnek azokról a kollégákról, akik eljönnek, elmernek jönni a szombati demonstrációra. A rendőrségnél pedig információk szerint azt tervezik, hogy a teljes budapesti rendőri állományt berendelik munkává a szombati napon.
Lerakták az Opel új motorgyárának alapkövét Szentgotthárdon. 140 milliárd forintból épül új gyártócsarnok a Vas megyei városban, és felújítják az egyik meglévő épületet is. A fejlesztés után a beszállítókkal együtt körülbelül 2500 embernek ad majd munkát a gyár. A beruházást a magyar állam is támogatja több mint 5 milliárd forinttal.
Helyezzék el az időkapszulát!
Mai újságokat és pénzeket, valamint az épület terveinek a másolatát is elhelyezték az Opel új üzemének alapkövébe. 30 ezer négyzetméteres csarnok épül itt. Szentgotthárdon most ilyen 1.4-es és 1.6-os benzines motorokat gyártanak. Az új csarnokban kis fogyasztású benzin és dízel motorok készülnek majd. Az elmúlt két évtizedben kiváló munkát végeztek a szentgotthárdiak, éppen ezért 100%-ig elkötelezettek vagyunk a mostani fejlesztés mellett, mondta a General Motors európai elnöke. A szentgotthárdi beruházás 140 milliárd forintba kerül, ebből 5,5 milliárdot az állam áll.
Szentgotthárd maga a motorgyártás európai egyik központjává válik.
A Szentgotthárdon gyártott motorokat az Opel német, lengyel, spanyol és nagy-britanniai autógyáraiba szállítják majd.
Mintegy 2500 új munkahely jön majd létre itt az önök környékén. Ez 2500 család számára jelent kenyeret.
Ez a győri cég is bővítésen gondolkodik. 17 éve szállítanak alkatrészeket az Opel és az Audi gyárnak. Egyelőre 110 embernek adnak munkát.
Most Győrbe vagyunk 80-an összesen, ehhez tudunk felvenni 100 fő fizikai munkatársat és 20 fő mérnök munkatársat.
A Magyar Járműalkatrészgyártók Szövetségének becslései szerint 350 magyar cégben 150 ezeren dolgoznak az autóiparnak. Szerintük a hazai vállalkozások akkor nyerhetnek el újabb megrendeléseket, ha felveszik a versenyt a nyugat-európai cégekkel.
A fejlődés az nagyon sokféle irányba terjedhet ki, az egyik például a minőség javítása, a másik pedig a gazdaságosság javítása.
Az esztergomi Suzuki gyárban 3500-an dolgoznak, az Audinál Győrben csaknem 6000-en, de ez a szám a jövőben nőni fog. Az Opel Szentgotthárdon egyelőre 600 embert alkalmaz, míg az épülő Mercedes most 700, később pedig még egyszer ennyi embert vesz fel. Tehát az autóiparban a következő években még több ezer munkahely létesül.
Meredeken emelkednek az élelmiszer alapanyagok árai. A gabonáért például kétszer annyit kell fizetni most, mint 2010 áprilisában. A cukorára majdnem megduplázódott, jelentősen drágult a burgonya és a vörös hagyma. A gyümölcsökért átlagosan 40%-kal kell többet fizetni, mint egy éve. Az áremelkedés oka a tavalyi rossz termés mellett a spekuláció. Szakértők szerint legkorábban a nyár közepén csökkenhetnek az árak, de csak akkor, ha jó lesz a termés.
Csalánta 130, paradicsom 700, eper 1300 forint. A pécsi piacon azt mondják, rég találkoztak ilyen magas árakkal.
Hát a csalánta is, ezelőtt még egy éven 80 forintot, most meg 100.
Nem csak itt a pécsi piacon nőttek az árak, a statisztikai hivatal adatai szerint mindenhol.
Jól látszik, hogy közel a duplájára emelkedett néhány élelmiszernek az ára.
Ilyen például a cukor, amely egy éve még 194 forint volt, most 352 forint.
Az élelmiszer áremelkedés ez tavaly ősszel indult, alapvetően ugye a hátterében a rossz termés eredmények állnak.
A primőr áruk megjelenéséig még biztosan emelkednek az árak.
Körülbelül a szezon közepére talán normalizálódhat az ár. Persze ennek feltétele az, hogy az időjárás a következő néhány hétben ne okozzon olyan meglepetéseket, mint az elmúlt években faggyal vagy viharukkal.
A sertéshús ára egyelőre még nem emelkedett, de ami késik, az nem múlik, hiszen a gabonárakkal párhuzamosan a takarmány ára is az egekbe szökött. Nem csak nálunk, hanem a világpiacon is. Az eddig még nem tapasztalt drágulás részben a rossz termésre vezethető vissza, részben a spekulánsok okozzák.
Az élőállat árában egy 15-20%-os áremelkedés mehet végbe az év során a kiinduló állapothoz képest. Ennek egy részén már egyébként túl vagyunk, úgyhogy még a második negyed évben számíthatunk többre. Ez fog beépülni a húsok árában.
Az árakat mérsékelheti, hogy a kormány igyekszik támogatást nyújtani az állattartóknak.
Például most lesz egy 15 milliárdos olyan hitelkeret, ami kedvezményes kamatozású, amivel kizárólag takarmányvásárlásra lehet felhasználni majd.
Az, hogy mekkora hitel kaphatnak a gazdálkodók, még nem tudni. A részleteket a hónap végéig dolgozzák ki.
A Jobbik hazárulónak tekint minden kormánypárti képviselőt, aki a magyar föld és vízvagyon magyar kézben tartása ellen szavazott tegnap a parlamentben. Vona Gábor azt mondta, csúsztatás az a fideszes érvelés, miszerint a módosító indítvány elfogadása az unióból való kilépést jelentette volna. A Jobbik elnöke leszögezte, ha egy közösségben a között lehet választani, hogy maradjunk és veszítsük el a föld és vízvagyont, vagy lépjünk ki, akkor a Jobbik az utóbbi mellett van.
A Fidesz szerint a Jobbik javaslata alkalmatlan a föld és vízvagyon megvédésére, ellentétben az új alkotmánnyal. A tegnap elfogadott módosítók alapján az alkotmány rögzíti, hogy a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és az ivóvízkészlet a nemzet közös örökségét képezik, amelynek a jövő nemzedéknek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. A kormány korábban már jelezte, hogy keresik az unióban is elfogadható jogi eszközöket arra, hogy a földmoratórium lejárta után is magyar kézben maradhassanak a termőföldek.
Az LMP szerint az alkotmányban kellene rögzíteni a stratégiai nemzeti vagyont, és nevesíteni kellene az alapvető közszolgáltatásokat. Szabó Rebeka azt mondta, a vízvagyon nem csak a nemzeti érték, hanem az alapvető közszolgáltatások része is. Ezért fontos, hogy ne lehessen elidegeníteni. A képviselő szerint a vízvagyon magánosításáról népszavazással kellene dönteni.
Tucatnyi áldozata van a Lukasenko elnök hivatala alatti metrómerényletnek.
És 50 éve járt Gagarin az űrben, már is mondjuk a részleteket.
Folyamatos botrányok kísérik Bolíviában az ügyvédek a szabálytalan bírói döntések miatt feljelentették Tóásó elődügyében eljáró bolíviai bírót. A tegnap kezdődött perben 38 embert vádolnak államellenes összeesküvéssel, a magyar férfit ezen belül terrorizmussal és azzal, hogy azóta halott társaival meg akarta gyilkolni Evo Morales bolíviai elnököt.
Konfliktusokkal indult az Evo Morales bolíviai elnök elleni állítólagos összeesküvés tárgyalása. A bolíviai sajtó szerint az ügyet tárgyaló Rolando Sarmiento bíró minden jogi kifogást elutasít, a meg nem jelent vádlottak ügyvédeit pedig kivezettette a bíróságról csak úgy, mint a külföldi megfigyelőket. A per sokak szerint már az is hitelteleníti, hogy nem a fővárosban, La Pazban, hanem a 400 kilométerrel odébb fekvő Cochabambában tárgyalják. Mára megérkezett a helyszínre a magyar állampolgárságú Tóásó előd is, akit több mint 30 társával együtt vádolnak államellenes bűncselekményekkel. Tóásó és a horvát Mario Tadic letartóztatásának képeit látjuk. Őket abban a Santa Cruz-i szállodában fogták el, ahol társaikat, köztük a bolíviai, magyar-horvát állampolgárságú Rózsa Flores Eduardót és az erdélyi születésű Magyarosi Árpádot is megölték a rendőrök egy kommandós akcióban. A hatóságok már ekkor 2009-ben terroristákként kezelték a csoportot, és a médiában az állítólag tőlük lefoglalt fegyvereket mutogatták. A Wikileaks-en nyilvánosságra hozott amerikai diplomáciai táviratok szerint a Rózsa ügyet a bolíviai titkosszolgálat kreálta, hogy alátámassza a Morales elnök elleni összeesküvés történetét. Így Tóásó előd mellett a bolíviai politikai ellenzék számos képviselője is a vádlottak padjára került. A mai ellenzék Bolíviában a tehetősebb rétegeket képviseli. Ellenük folytat politikai harcot Evo Morales, aki szegény indián családból érkezve, elnökként több iparágot államosított és megadóztatta a magasabb jövedelműeket. Az elmúlt években azzal vádolta ellenfeleit, hogy ki akarják szakítani Bolíviából Santa Cruz-t, ahol az állítólagos merénylet kísérlet résztvevőit is elfogták.
Időközben botrányba fulladt és félbeszakadt a per, mert közfelháborodást váltott ki az ügyet tárgyaló bíró viselkedése. Telefonon elértük Lukács Csabát, a Magyar Nemzet újságíróját, aki a helyszínen követi figyelemmel az eseményeket. Szervusz Csaba, mi történt ma?
Igen, gyakorlatilag káoszba fulladt a második tárgyalási nap. Tóásó előd és 37 vádlottársa vádemelési perében. És ennek ez volt az egyik oka, az volt, hogy a védőügyvédek kihasználták azt, hogy ma engedélyezték a sajtó jelenlétét, és a kamerák előtt tettek nyilvánosan panaszt amiatt, hogy a hatóságok akadályozzák a védenceikkel való kapcsolattartást. Tegnap este ugyanis a tárgyalások után ők is, akárcsak a rokonok, 5 percet kaptak arra, hogy a másnapi stratégiát egyeztessék, és ez az alapvető emberi jogokkal ellentétes, mondják ők, de ez így is van. A ma váratlanul berekesztett és bizonytalan ideig felfüggesztett tárgyalás után az ügyvédek a sajtó előtt kierőszakolták azt is, hogy újra betekinthettek a hatóságok által előállított dokumentumokba, és hát erre eddig nem volt mód, Tóásó elődnek így, és ügyvédjének eddig gyakorlatilag 2 éve hiába kérik ezt, nem láthatták a bizonyítékokat, meg a dokumentumokat, és most ők is ebbe betekinthettek, és amíg az ügyvéd a dokumentumokat vizsgálta, én készítettem egy rövid interjút Tóásó előttel.
Egy elutasító kérelmet nyújtottuk be, mert ugye folyamatosan ezt a szabadlábra helyezési kérelmi papírumot, ezt elsüllyeztük az akták közé, és nem tartják meg ezt a tárgyalást. Akkor ezek után ugye, miután elutasított a bíró, akkor felállt a közösség, ugye a rabok is, és a bűnvédek is, meg a rendőrök is, és elkezdték énekelni a hitoszt. Ezután meg a bíró felfüggesztette a tárgyalást, és arra hivatkozva, hogy van két beteg ember, akit kórházba kell vinni, illetve keresnek majd egy nagyobb termet ennek az egész ceremóniának a lebonyítására, ugye mert nem engedték be az újságírókat a tegnapi napon, arra hivatkozva, hogy túl kicsi a terem.
Csaba, szerinted ez a botrányos tárgyalás segíthet Tóásónak és a többi megvádolt ellenzékének abban, hogy sikeresen védjék magukat?
Nagyon sokan aggódnak attól, hogy az egész egy megrendezett színjáték, és a botrány után joggal, vagy azt azért csinálták, hogy a botrány után a bolíviai hatóságok azt tudják mondani, hogy zárt tárgyalásokat rendelnek el, és még akkor annyi esélyük sem lesz megvédeni magukat, mint amennyi most volt. Tehát egyelőre még kétesélyes a játék. Most úgy tűnt, hogy egy pillanatra kiengedték a hatóságok a kezükből a dolgok irányítását, és eddig erre nem volt példa, de nagyon nagy kérdés, hogy ez színjáték volt-e, vagy valóban egy kicsit megzavarodtak, és végre a nyilvánosság ereje azt próbálta őket a dolgok normális rendezése irányába nyomni.
Lukács Csaba Bolíviából, köszönjük szépen!
Nincs magyar áldozata az egyik minszki metroállomáson tegnap végrehajtott merényletnek. Kontra Ferenc magyar nagykövet az MTI-nek elmondta, a fehér orosz hatóságok mindenütt megszigorították az ellenőrzést. A merényletben 12-en haltak meg, és csak nem 200-an megsérültek. A hatóságok egyelőre nem zárják ki, hogy külföldi terrorista csoport áll a támadás hátterében.
A fehér orosz belügyminiszter szerint feltehetően távirányítással hozták működésbe a minszki metroállomáson egy pad alá rejtett pokolgépet. A támadók célja minél több emberélet kioltása volt, hiszen a robbanó szerkezetet vasszögekkel és fémgolyókkal vették körül. Sűrű füst lepette mindent, felemeltem a földről egy idősebb embert és a kijárathoz vittem. Öt ember heverhetett a földön, nem tudta megállapítani, éltek-e még. Mindenki megpróbált segíteni, mondta az egyik túlélő. A fehér orosz elnök Alekszandr Lukasenko nem zárta ki, hogy külföldi terroristák műve volt a merénylet. Elképzelhető, hogy ezt az ajándékot külföldről küldték, de fontos, hogy ezt kivizsgáljuk. Felhívom a nemzetbiztonság és a belügyminiszter figyelmét, hogy maximálisan erősítsék meg az ellenőrzéseket. Nem látszatintézkedésekre, hanem valódi fellépésre van szükség. A merénylet helyszín az Aktyabszkaja metroállomás volt, fölötte található az államfő hivatala. Az Európa utolsó diktátoraként emlegetett Lukasenko decemberben választották sok adjára újra, de az ellenzék szerint csalásokkal. Elemzők egyelőre nem találtak arra utaló jeleket, hogy a támadás mögött valamelyik ellenzéki mozgalom, vagy akár az ország stabilitásával kampányoló Lukasenko állna.
Elképzelhető, hogy jövő áprilistól egy éven át a magyar katonák irányítják a kabuli repülőteret. A NATO vezetősége kimagaslónak értékelte a munkájukat Afganisztánban. Hivatalosan ma fogadták vissza azokat a magyar katonákat, akik az egyik legfontosabb stratégiai központot irányították Kabulban. A Honvédelmi Tárca még megfontolja, hogy Magyarország tudja-e teljesíteni az újabb afganisztáni felkérést.
Az elmúlt fél évben 80 magyar katona védte és irányította a kabuli repülőteret.
Egy ország kapuját és egy ország vérkeringését bízták rátok.
A honvédelmi miniszter azt mondta, a magyar katonák sikeresen irányították az egyik legfontosabb afgán stratégiai központot.
A kontingens emberveszteség nélkül végrehajtotta a hazatelepülést.
A feladatot Magyarország a görögöktől vette át és a románoknak adta tovább, de elképzelhető, hogy a kabuli repülőteret jövőre egy egész évig a magyarok felügyelik. A NATO parancsnokai ugyanis felkérték erre Magyarországot.
Ez óriási elismerés, és úgy gondolom, hogy egy olyan érdemi hozzájárulás a szövetségi feladatok teljesítéséhez, amely nagyon méltó, és igen nagy nemzetközi presztist jelent hazánknak, ezért tehát mérlegelni fogjuk ezt a kérést.
A Magyar Honvédségnek jelenleg 14 országban 1000 katonája teljesít külföldi szolgálatot.
50 éve ezen a napon járt először ember az űrben. Jurij Gagarin, a szovjet légierő pilótája 1961-ben a Vostok 1-es típusú űrhajóval 108 perc alatt kerülte meg a Földet. 18 évvel később első magyarként Farkas Bertalan is az űrben járt.
Orvosok vizsgálták még a kilövés előtti utolsó órákban is Gagarint. Soha sem járt korábban ember az űrben, ezért senki sem tudta, hogyan reagál majd a 27 éves szovjet pilóta szervezete.
A súlytalanságban nincs fönt, nincs lent, teljesen elveszíthetjük a térérzékelésünket. Szóval egyáltalán nem voltak benne biztos, hogy az űrutazás, maga az űrben lét túlélhető.
Gagarint Vostok egy típusú űrhajójával 1961. április 12-én lőtték ki az űrbe. 28 ezer kilométeres óránkénti sebességgel haladt az űrhajója. Egy ilyen kabinban kerülte meg a Földet 108 perc alatt.
Gagarin egy katapultülésben ült, amivel a Földet érés előtt őt kilőtték az űrhajóból.
A legenda szerint a rajtnapjának reggelén még úgy volt, hogy egyik társa repül, de Hruscsov bekérte a jelöltek fényképeit és Gagarin fotójára bökött.
A Szajusz 36 űrhajó fedélzetén űrrepülésre kész vagyok. Mind
19 évvel később, 1980. május 26-án mondta ezt a Szojusz 36 fedélzetén Farkas Bertalan. Magyarország ezzel az utazással hetedikként lépett a világűrbe. Társaival együtt több tudományos kísérletet végzett, amelyről folyamatosan beszámolt, egyenesen az űrből.
Úgy érezzük, ezt a napot is sikeresen, munkanapot is sikeresen fejeztük be.
A napot nézik a gyerekek a budapesti planetárium előtt. Az űrkutató iroda igazgatója szerint egyszer eljön az idő, amikor majd pont fordítva az űrből nézik a Földet az emberek.
Készülnek már tervek, sőt makett kísérletek Föld körül keringő szállodára is, ahol akár egy hetet is el lehet tölteni.
Az űrbe már most is bárki utazhat, ha van elég pénze.
Az évfordulóról a Magyar Televízió is megemlékezik az űrhajós pilóták című filmmel, amelyet 23 óra 15 perctől láthatnak az M2-n. $366 millió a vád szerint ennyit kapott zsebbe a Humboldt ügy elsőrendű vádlottja.
Alapkő a helyén 2500 munkahelyet ér majd az új motorgyár Szentgotthárdon.
Egekben az élelmiszerárak rossz év, rossz termés és spekuláció a háttérben.
Most sporthírek jönnek, aztán időjárás jelentés, 9 órakor pedig az este Istvánnal. Téma lesz az élelmiszer alapanyagok drágulása.
Ehhez kapcsolódik mai kérdésünk is, mégpedig az, hogy önök szerint mi állhat az áremelkedés hátterében. Ha azt gondolják, hogy a rossz termés, küldjék az A-t, ha önök szerint a feldolgozók és a kereskedők haszna túl nagy, küldjék a B-t. Ha a tőzsdei spekulációt sejtenek a háttérben, küldjék a C-t a 0635 55 55 15-ös telefonszámra. Szavazhatnak honlapunkon is az azeste@mtv.hu-n. 21 óra 05 perckor várjuk önöket.
A híradóban köszönjük a figyelmüket. Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Milyen kár, hogy most kell meghalni.
Különben is az emberek meg kell halni, akkor meg kell halni.
Mindenki azt beszéli, hogy a halálán van, egy szót se iszek belőle.
Még mindig nem gebettél meg? Nem mérgezted még eleget Velence levegőjét?
Ha legalább nyílt az emberek lennének.
A végrendelet megvan.
Hiszem, ha már a végrendelet?
Ó, a zsiványok, az ember kufárok kár.
Színészóriások felejthetetlen alakításai Fehér György rendezésében. Volpone. Holnap este az M1-en.
A háztájétól a génbankig, a génbanktól a háztájig. Újra önellátóvá válhatnak-e élelmiszerből a falusi háztartások? Csődbe rántó látványberuházások. Mi áll a PPP-k felülvizsgálatának hátterében? Belső villongások a roma elit iskolában. Két évvel az ülő sztrájk után az állam veszi át az irányítást a Pécsi Gandhi gimnáziumban. Tartsanak velünk a Jelfogóban.
Jelfogó. Csütörtökön 20 óra 5 perckor az M1-en.
Itt a tavasz, de vele együtt a halálos betegségeket terjesztő kullancsok és kíméletlen szúnyogok is. Védje meg tőlük kutyáját Scalibor nyakörvel. Fél évig tartó védelem. A kullancsokat és a szúnyogokat is elpusztítja. Scalibor. Keresse állatorvosánál és a szaküzletekben.
Érti a lényeget? Népszabadság. Mérlegeljen.